Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Kedves testvéreim, advent második vasárnapján dicsérjük Istent a 81. Zsoltárunk első versének éneklésével. A 81. Zsoltárunk így kezdődik: örvendezzetek az erős Istennek. Foglaljunk helyet, és egy ilyen szép éneket hallgassunk meg a gyermekeinktől. Folytassuk az Úr dicséretét a 245. énekünkkel, mihelyest meggyújtják itt a második gyertyát is.
Oh,
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét Pál apostolnak a Filippibeliekhez írt leveléből, a második rész 5. versétől a 11. versig. Pál apostolnak a Filippibeliekhez írt levele második részében az 5. verstől így szól hozzánk Isten írott igéje. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, aki, mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott néki oly nevet, mely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atyaisten dicsőségére. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük néked gondviselő szeretetedet. Megőriztél minket az elmúlt napokban is. Megengedted, hogy advent második vasárnapját megérjük, eljöhetünk ide a templomba, együtt lehetünk. És most hálát adhatunk néked ezért. És köszönjük néked, hogy még jobban hálát adhatunk azért, hogy elküldted nekünk az Úr Jézust, hogy legyen üdvözítőnk, aki a pokolból kiszabadít minket és a mennybe juttat. Köszönjük néked, hogy adtad őt nekünk, és kérünk, hogy mutasd meg őt nékünk a mai napon is. Teljes dicsőségében, fenségében, attól, hogy fölragyoghasson előttünk, megváltunk drága személye. Vagy először fölragyoghasson, vagy újra fölragyoghasson, de mindenképpen eljuthassunk odáig, hogy leborulunk előtte, és imádjuk őt. Még nem vagyunk a mennyben, és nem vagyunk a pokolban sem, még itt vagyunk a földön, attól, hogy meghajolhasson a térdünk, ahogy olvastuk az ígében a te drága fiad előtt, akit úgy fölmagasztaltál. Köszönjük néked, hogy kérhetjük szent lelked munkálkodjon a szívünkben ezen a napon is, hogy értsük az ígét, hogy be tudjuk fogadni a szívünkbe hittel, hogy tudjuk levonni a kellő konzekvenciákat magunk számára, közösségünk számára, és tudjunk téged dicsőíteni igazán örömteli, békességgel teli szívvel. Kérünk, legyél itt velünk, áldj meg bennünket is, és minden helyet, ahol a te áldott neved, a te áldott fiad hirdettetik, és a te lelked munkálkodhat. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat nagy nevedért. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésre készülve a 151. dicséretünket énekeljük. 151-et. Uram Isten, siess minket megsegíteni. Isten tiszteletünk alapigéjét a felolvasott ige szakaszból Pál apostolnak a Filippibeliekhez írt levele második részéből olvassuk, a 6., 7. és 8. verset. Aki, mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén, és mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, advent vasárnapjain az Úr Jézussal foglalkozunk. Azt szeretném, és remélem nem csak én, hogyha rácsodálkoznánk a mi drága megváltónkra. A múlt vasárnap az Úr Jézusnak az istenségével foglalkoztunk. Láttuk, hogy ő azt mondta, hogy egy az atyával. Láttuk, hogy valóban egy lényegű az Istennel. Láttuk, hogy ugyanazt cselekszi, mint az Atya is cselekedett, vagy cselekszik. És láttuk azt is, hogy ugyanúgy imádatra méltó, mint az Atya Isten. Mindezek amellett szólnak, hogy ő valóban Isten. Ez a mostani felolvasott igeszakasz is Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt leveléből azzal kezdődik, hogy Jézus Istennel egyenlő. Ma azonban nem erre figyelünk elsősorban, hanem Jézus Krisztusunknak a valódi emberségére figyelünk. Arra, hogy ő valóban ember, nem csak Isten, ember is. Valódi Isten és valódi ember. Egyszerre. Nem 50%-ig ember és 50%-ig Isten, hanem 100%-ban Isten és 100%-ban ember. Nem úgy van az Úr Jézus, hogy az istenségét valahol a mennybe hagyta, aztán lejött ide a földre valódi emberként, hanem itt a földön úgy járt, mint Isten ember, mint Isten és ember egyszerre. Azt mondja például János evangéliuma az elején, hogy az ige testé lett, a test az embert jelenti, és közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, az atyától származó egyetlen fiú dicsőségét, kegyelemmel és igazsággal telve. Tehát az Úr Jézusnak az igazi, valódi emberségével foglalkoznánk egy kicsit a mai napon. Ennek megnéznénk az új testamentumi bizonyságait. Aztán utána másodszor azt vizsgálnánk meg, hogy miben tér el az ő emberség a mi emberségünktől. És harmadszor azt vizsgálnánk, hogy miért annyira fontos a számunkra, hogy Jézus valódi ember is, nem csak Isten. Kezdjük tehát azzal, hogy nézzük az Új Szövetséget, mik bizonyítják ott Jézus valódi emberségét. Mielőtt az Új Szövetségre mennék, egy pillanatra gondoljatok vissza az Ószövetségre, ahol elhangoztak a nagy proféciák Jézusról, és már ezekben a proféciákban is megjelenik az a motívum, hogy ő isteni személy, de az is, hogy ő emberi személy. Ez egy meglehetősen paradox dolog, de mégis így hangoznak el a proféciák, és emberségére utalt már például a protoevangélium az 1 Mózes 3.15-ben, amikor Isten megígér, hogy az asszony magva lesz az, aki a kígyó fejére tapos. Az asszony magva, az asszony fia, az egy ember, egy emberi személy. Aztán például Sámuel könyvének, második könyvének a 7. részében Dávidnak egy mag ígértetik, egy utód, aki az ő ágyékából származik, de akinek a királysága örökké való királyság lesz. Ott is már megjelenik ez a motivum, hogy ő egy ember, egy valódi ember. Vagy Ézsaiás próféta könyvénél olvassuk az Úr szenvedő szolgájáról írt himnuszokat, és nyilvánvaló, hogy Ézsaiás könyvének az 53. részében, ahol az Úr szenvedő szolgájáról van szó, ott egy emberről van szó, aki szenved mások helyett, mások érdekében. Tehát ezeken a helyeken, de más helyeken is nyilván Jézus valódi emberként profétáltatik meg. De az Ószövetségről menjünk át az Új Szövetségre. kezdődik Jézusunk története azzal, hogy fogantatott. Ez a fogantatás, ez kétségtelenül természet fölötti. Nem úgy fogantatott Jézus, mint ahogy mi fogantatunk. Nincs neki földi apja. Mária méhében Isten igéje teremtette meg Jézusnak az emberi testét, természetét. Szűz Máriának ebbe fontos szerep jutott. Azt mondja Jézus az atyának a zsidókhoz írt levélben, a 10. részben, az 5. versben olvassuk, hogy testet alkottál nekem. Igen, Isten testet teremtett az ő igéje által Máriában, az igének, a fiú Istennek. Ettől kezdve azonban, hogy Mária, hogy így mondjam, az ige által megtermékenyült, ettől kezdve 9 hónapig volt az anyja méhében Jézus is, és úgy született meg, mint akármelyikünk. A fogantatása csodálatos, egyedülálló, de a születése 9 hónap múlva tipikusan emberi, és aki született, maga is ember volt. Mária megszülte az ő elsőszülött fiát, pólyába takarta, jászolba fektette, mert nem volt helyük a vendégfogadóháznál, olvassuk Lukácsnál. Jézus maga is embernek nevezte magát, János evangélium a 8. részében, a 40. versben mondja, meg akartok engem ölni, mint olyan embert, aki az igazságot beszéltem nektek. Ezen kívül az Úr Jézus beszélt például a lelkéről, van neki lelke, mint minden embernek van lelke, neki is van lelke. Nyugtalan az én lelkem, mint halálig, mondja János 12.27-ben, de beszél arról is, hogy van teste. A Lukács evangélium a 24. részében mondja a tanítványainak a feltámadása után, hogy lássátok a kezeim, lábaim, tapogassatok meg, a léleknek nincs húsa és csontja, mint látjátok, hogy nekem van. Jézusnak, mint minden embernek volt húsa és csontja. Vagy, ahogy a zsidókhoz írt levél fogalmazza, test és vér van benne. A gyermekek testből és vérből valók, olvassuk a zsidó 2.14-ben, ő is részese lett ezeknek. Ezen kívül, ha még közelebbről nézzük Jézus személyét, akkor látjuk, hogy ő alá volt vetve a növekedés törvényének. Mi is, amikor megszülettünk, ekkorák voltunk, aztán elkezdtünk nőni. Ki ekkora lett, ki akkora. Jézus is növekedett testben és lélekben. Olvassuk Lukács evangéliumában, hogy amikor fölvitték az ünnepre, a szülei 12 éves volt, aztán utána ugye ő ott maradt, a szülei keresték, visszamennek érte, és akkor utána olvassuk, Jézus pedig gyarapodott bölcsességben és teste állapotában, és Isten és emberek előtt való kedvességben. Vagyis nem csak, hogy testileg növekedett és gyarapodott, hanem szellemileg is, értelmileg is gyarapodott, mint ahogy minden kisgyermek gyarapszik és érik. Intellektuálisan, szellemileg, szociális kapcsolataiban. Jézus is ugyanígy, mint egy valódi ember, gyarapodott. Hogy nézzük az életét, látjuk, hogy megismerte ő is a végesség korlátait. Például Jézusról olvasjuk, hogy megéhezett. Ilyen triviális dolog, de megéhezett. Mint hogy mi is megéhezünk. Mikor eltelt a 40 nap, olvassuk Máté evangéliumát, végre megéhezett. Aztán olvassuk, hogy elfáradt. Amikor mentek Galileából Jeruzsálembe, átmentek Samárián, és ott már elfáradt Jézus. És azon mód elfáradva, olvassuk János 4-ben, leült a Jákob kútjánál, és ott pedig jött egy asszony, akitől vizet kért, mert szomjazott. Szomjazott is, azt is olvassuk ott. De a kereszten is mondta, hogy szomjazom. Egyszer annyira elfáradt, hogy viharba került a hajó, amin ment, utazott, és nem ébredt föl a viharban. Pedig eléggé zajos tud lenni egy vihar a Genezáreti tavon. Máté evangélium a 8. részében olvassuk, hogy úgy kellett fölkelteni, mert a vihar nem tudta őt fölkelteni fáradtságánál fogva. Aztán olvasunk róla olyan dolgokat is, amik arról tanúskodnak, hogy emberi érzései voltak. Azt mondja például egy helyen, Máté evangélium a 9. részében, hogy meglátta a sokaságot, és könyörületességre indult rajtuk. A szíve megindult, megolvadt benne szinte az eredeti görög szó szerint. Megszánta őket. Könyörületességre indult. Aztán ismerte nem csak a könyörületesség érzését, hanem Máté evangélium a 26. részében, amikor a Gecsemánéba megy, kezdett Jézus szomorkodni és gyötrődni. Szomorkodott, gyötrődött. Olvassuk János evangéliumában, hogy amikor ment Lázár sírjához, akkor megrendült, könnyekre fakadt, elbúsult. Ilyen szavakat olvasunk. Sőt, azt is olvassuk, hogy Lázár és a testvére Márta és Mária, ők olyan emberek voltak, akiket Jézus szeretett. Szeretetet is tudott érezni, mint egy ember, valódi ember. Aztán olvasunk ilyen megjegyzést is, hogy amikor a tömegben ment egyszer, és hátulról hozzáért egy vérfolyásos asszony, hogy meggyógyuljon, akkor Jézus megszólal, hogy ki érintett meg engem, mert éreztem, hogy erő ment ki belőlem. Hát ezt mi is érezzük, hogy olykor az erő kimegy belőlünk, mert egyengülünk. Ő is érezte ezt, hogy erő ment el belőle valahogyan. Aztán még ilyet is olvasunk róla, ami sok fejtörést okoz a kutatóknak, meg bibliamagyarázóknak, hogy nem tudom, hogy mikor fogok visszajönni. Azt mondja, hogy ez olyan időpont, amit az atya a maga hatalmába helyezett, és még én sem tudom, meg az embernek fia se tudja, hogy mikor jön el az időpont, amikor dicsőségbe meg kell jelennem. Márk 13.32-ben olvassuk ezt. Tehát Jézus mindenképpen, akár onnan nézegetjük, valódi embernek tűnik elénk, és annak is tekintették őt. A legközelebbi társai, családtagjai. Azt mondja a Szentírás, hogy a testvérei se hitték őt Istennek, hanem embernek hitték. Pedig ezekből a testvéreiből később Jakab és Júdás a kereszténységnek a vezető alakjai lettek. De akkoriban még a kezdet kezdetén, amikor látták, hogy Jézus prédikál, és valami elképesztő bölcsességgel és végtelen tekintéllyel teszi, azt kérdezik, hogy honnan veszi ez a bölcsességet, hogy így szóljon. Honnan? Szóval látszik, hogy egy embernek nézték, aki rendkívüli bölcsességgel bír, de honnan van neki ez a nagy bölcsessége, hogy így prédikáljon? Nem értik. Nem látják, hogy ő Isten is. Csak annyit, hogy egy ember. És persze az is emberségét bizonyítja, hogy az Úr Jézust meg szabad volt kísértenie a sátánnak. Emlékeztek, Máté evangéliumának a 4. részében olvassuk ezt. Kísértette őt a sátán hosszú időn keresztül. 3 különös és nagyon erős kísértése volt, hogy térjen el az atyától, térjen el Istentől, és hódoljon meg a sátán előtt. Bukjon el ugyanúgy, mint ahogy Ádám és Éva elbukott annak idején az Édenkertjébe, és álljon a sátán pártjára. De ő ezt nem tette meg. Ellenállt a kísértésnek, de kísértésben részesült, mint mi is, bármelyikünk. Azon kívül olvassuk például róla a zsidókhoz írt levél 5. részében, hogy ő az atya egyetlen szerű, páratlan fia, aki testének napjaiban, vagyis embersége idején, könyörgésekkel, erős esedezésekkel, erős kiáltás és könnyek közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból. Már azt mondanánk, hogy Jézus komolyan szenvedett, és még a halál félelem is felbukkant a lelkébe. Sőt, ilyet is olvasunk a zsidókhoz írt levélben, hogy ám bár fiú, vagyis Isten személy, isteni személy, megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet. Megtanulta a szenvedései során az atyának való engedelmességet. Neki is meg kellett tanulnia. emberként meg kellett tanulnia, és a nehézségek között tanulta meg ő is. És így lett az engedelmességbe végig megmaradva örök üdvösség szerzője azokra nézve, akik neki engednek. Olvassuk a Zsidó 5:7-9-ben. A fiú Istenről olvassuk a himnuszunkat itt a Filippi levélben. Emberekhez hasonlóvá lett, és mikor olyan állapotba találtatott, mint ember, megalázta magát, és engedelmes volt a keresztfának a haláláig. Nekünk is ez az utunk. Talán még azt idézném elétek, hogy Jézus valódi emberségét tanúsítja az is, ahogy szenvedett, ahogy meghalt a kereszten. És az is, hogy eltemették, mint egy embert. Leírják az evangéliumok ezt a történetet, nagypénteki eseményeket. Istenként Jézus nem szenvedhetett volna egyáltalán. Nem is halhatott volna meg, nem is kellett volna eltemetni természetesen, de emberként igen. Emberként képes volt szenvedni, meghalni a választottak bűnéért, nekik helyettes engesztelő áldozatként kegyelmet biztosítani. Ahogy római levélbe írja Pál, hogy Isten elküldte az ő fiát a bűn testének hasonlatosságában a bűnért, és kárhoztatta a bűnt a testben. Ő lett a megváltónk, a halála árán. De keserves halál volt az, szenvedésteljes halál volt. Folytathatnám a sort, mert azzal, hogy eltemették, azzal, mint minden embert, ha meghal, azzal még nincs vége az ő történetének, hiszen föltámad harmadnapra. Fölment a mennybe, ott is végez egy bizonyos szolgálatot. És nem olvassuk a Szentírásba, hogy Jézus az emberségét valahol itt a földön elhagyta volna. Hogy itt hagyta valahol. Hogy mondjuk a teste itt maradt valahol és elporlat, de ő, mint valami szellemi lény, fölemelkedett és visszament az égbe. Az atyához. Nem. Együtt ment a testével. Az emberi természettel, amit fölvett Márián keresztül, ezzel ment mennybe, ezzel ül most jelenleg, Isten emberként ül Jézus jelenleg az Atya jobbján, uralkodik az egész mindenség felett, testvéreim. Ebben végzi a közbenjárás szolgálatát, esedezik ott érted, értem, értünk az egyházáért, hogy megmaradjunk a hitben. És ebben a dicsőséges Isten emberi valójában fog egyszer visszajönni szent angyalainak és a szenteknek az élén, hogy megtartsa az utolsó ítéletet és új eget és új földet teremtsen. És úgy is marad Jézus az övéivel mindvégig, mindörökké, az üdvösségben is. Az atyát nem fogjuk látni, mert ő lélek, de Jézust fogjuk látni, mert ő nem csak lélek, hanem ember is. Teste is van, mint hogy nekünk is lesz. Feltámadott testünk, dicsőséges testünk. Szóval akárhogy nézegetjük, testvérek, az új szövetséget, nem csak az tűnik elénk, hogy Jézus Isten, ez is szemünkbe ötlik, erősen szemünkbe ötlik, de az is szemünkbe kell, hogy ötöljék, hogy ő valódi ember is. Együtt a kettő. Bármennyire is nem értjük ezt. Titokzatos dolog ez. Az egyházatyák úgy mondták, hogy anélkül, hogy megszűnt volna az lenni, aki volt, tudnélik Isten, azzá lett, ami nem volt. Fölvette az emberséget. A nicéai hitvallás, amit ráírtam mai kis cetlénkre, így fogalmazott 325-ben, vagyis hát jó pár száz évvel ezelőtt, értünk, üdvösségünkért alászállt a mennyből, Szentlélek és a Szűz Mária által megtestesült és emberré lett. A második pontra kanyarodok, miben különbözik az ő embersége a mi emberségünktől. Nos, egy dologba különbözik, testvéreim. Egyébként minden tekintetben olyan, mint mi, de egyben nem olyan, mint mi. Tudnélik, neki nem volt bűnös szíve. Neki a szíve abszolút tiszta volt, makulátlan. És ezért az Úr Jézus egyetlen egy rezdülése sem volt vétkes, bűnös. Egyetlen egy gondolata, vágya, kívánsága, Egyetlen egy szava, amit kimond, egyetlen egy cselekedete, amit véghez vitt, sehol semmi bűn. Már a próféta így mondta Ézsaiás könyvének az 53. részébe olvassuk a jövendőlést róla, hogy a gonoszok közé tették, a gazdagok közé halála idején, noha nem cselekedett erőszakot, és nem volt csalárdság a szájában. Megölték pedig, abszolút ártatlan volt. Sem a szájában, sem a kezében nem volt semmi gonoszság. Abszolút. Mondja előre Ézsaiás prófét. Aztán itt van Jézus, akit vizsgál az atya. Nem talál benne bűnt, ezért mondja az atya többször is ő fölötte, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Gyönyörködni csak abban tud az atya, aki abszolút makulátlan. Ezért gyönyörködött benne, mert makulátlan volt. Vizsgálták mondjuk a római jog nagy szakértője Pilátus, és amikor megvizsgálja, kiáll a sokaság el, és azt mondja, nem találok bűnt ebben az emberben, még ő se. Még ő se. Nincs miért halálra ítélnem. A zsidók se találtak benne bűnt, igazából hamis tanúkat kellett idézni, és végül egy olyan dolog miatt ítélik halálra, ami meg nem hazugság, hanem az igazság, hogy tudnélik Istennel egyenlővé teszi magát. Ezt a zsidók istenkáromlásnak minősítették, de ez nem volt bűn, ez az igazság volt, amit Jézus mondott nekik. Ő bűn nélküli szívvel, és ezért bűn nélküli élettel rendelkezett. Kísérthető volt, de igazából elbuktathatatlan. Nem lehetett bűnbe vinni Jézust. Azt mondja egy helyen, jön a világ fejedelme, ez a sátán, de én bennem nincs semmije. János 14:30. Vagyis jön a világ fejedelme, a sátán, hogy fogást keressen rajtam, hogy valahogy a maga oldalára állítson, de engem nem tud semmivel sem megfogni. Nincs bennem semmi kapaszkodó pontja. Nincs semmi, amiben belekapaszkodhatna. Nincs semmi, amivel magához tudna kötni. Amivel bűnbe tudna vinni. Abszolút rezisztens vagyok. Ellenálló vagyok vele szemben. Tökéletes vagyok. Nem csoda, testvérek, hogy ez a dolog, Jézusnak ez az abszolút tisztasága, makulátlansága, ez visszajön újra és újra az Új Szövetség számos helyén. Például a kokáért olvassuk a első Péter levelében, az első rész 19. versében, hogy ő hibátlan és szeplőtelen bárány. Az ő vérén váltattatok, megmondja. A hibátlan és szeplőtelen bárány. Arra utal vissza, hogy az Ószövetségben Isten megmondta a zsidóknak, hogy nem lehet akármiféle bárányokat neki áldozni. Megmondta, hogy kritériumai vannak. Három kritérium volt. A lényeg, hogy tökéletesnek, makulátlannak kellett lenni az áldozatnak, ami Jézusra mutatott előre. Na Jézus még tökéletesebb és szeplőtelenebb volt, mint azok a kisbárányok, amiket Istennek áldoztak engesztelő áldozatként. Azt olvassuk a zsidókhoz írt levélben, hogy ártatlanul áldozta fel magát Istennek. Jézus ártatlanul áldozta fel magát. Nem volt benne bűn. Halál a pillanatáig, utána sem. A zsidókhoz írt levél 4. részében olvassuk, nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, Isten fia. Ezért ragaszkodjunk hitvallásunkhoz, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken. Miért tud megindulni erőtlenségeinken? Miért tud velünk együtt? Azért, mert ismeri azt az érzést. Hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértés szenvedett mindenben, de nem vétkezett. Károli fordítás szerint kivéve a bűnt. Ezért járuljunk hozzá bizalommal, hogy irgalmat nyerjünk, amikor segítségre van szükségünk. A zsidókhoz írt levél 7. része, 25. verse azt mondja, hogy ő a bűnösöktől elválasztott. Ő nincs köztünk. A bűn tekint embersége szerint igen, de a bűn szerint nincs köztünk, nincs velünk. János levelében olvassuk, tehát az utolsó íge az 1 János 3.5-ben, tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket, és benne nincs bűn, mondja az apostol. És benne nincs bűn. emberségünk ugyanaz, mint az övé, vagy az övé ugyanaz, mint a miénk, kivéve, hogy ő abszolút bűntelen volt. Így egyébként az Úr Jézus illusztrál egy nagyon-nagyon fontos bibliai igazságot, nevezetesen azt, hogy a bűn nem tartozik hozzá a valódi emberi természethez. A bűn a református teológia szerint olyan, mint egy ilyen élősködő az emberi természeten. Nem tartozik eleve hozzá, hanem rátelepedett a bűn, és megrontja az emberi természetet. Hogyha eleve az emberi természethez tartozna, ha beletartozna az emberségbe a bűnösség, akkor az azt jelenteni, hogy nem tudunk tőle megszabadulni. Akkor nem lehet tőle megszabadulni. De meg lehet tőle szabadulni, pont Jézus által. Meg lehet szabadulni a bűn terhétől, leveszi rólunk a bűnbocsánattal. Meg lehet szabadulni a bűnnek a hatalmából, kényszerítő erejéből az Úr Jézus által. Meg lehet szabadulni a bűnnek a következményeitől. Egyszer meg fogunk tőle egészen szabadulni, ha hiszünk Jézusban, már a halál is megszabadít a bűn jelenlététől, de amikor föltámadunk, akkor meg pláne. Amikor hívő emberek majd föltámadnak, a bűn nem lesz velük. Semmi. Tökéletesek leszünk. Itt a Földön, sajnos amíg élünk, hívő emberként is a bűn jelen van az életünkben. Ott van rajtunk, de uralkodhatunk rajta. Fölé emelkedhetünk Krisztus által, de megszabadulni nem tudunk tőle teljesen. De ezért nagyon fontos dolog, hogy amikor például Isten megteremtette Ádámot és Évát, akkor őket nem bűnösnek teremtette. Akkor lenne a baj, ha őket bűnösnek teremtette volna. De őket tisztának teremtette, abszolút bűntelenek. A sátán jött és vitte őket bele a bűnbe, és onnantól kezdve az összes utódjukra átragadt ez az élősködő. Mi is így születünk meg, mindnyájan. De hogy egyszer megszabaduljunk tőle végleg, ezért jött Jézus bűntelenül. Ezért jött Jézus bűntelenül, és járta végig bűntelenül a maga útját. És így lett engesztelő áldozat értünk. Szóval az Úr Jézus azért, mert bűntelen, nem lehet azt mondani, hogy nem volt valódi ember. Valódi ember volt. Akkor is, ha bűntelen volt. Ugyanúgy, mint Ádám és Éva is valódi emberek voltak, a bűn nélkül is. És mi is valódi emberek leszünk majd, ha megtörténik a feltámadás. És új emberekké teremtetünk. Ott is bűntelenek lesz, de valódi emberek maradunk. Van remény, hogy megszabadulunk ettől az élősködőtől, ettől a ránk telepedett nyomorúságtól. Jézus által, akire nem telepedett rá. Tehát láttuk az első pontban, hogy az Úr Jézus valódi emberségét számtalan helyen észrevehetjük a szentírási szakaszokban. Ugyanakkor látjuk azt is, hogy a bűntelenségét is tanítja mindenhol az egész új szövetség nekünk. És akkor itt én kihagyom most a harmadik pontot, arról majd esetleg bibliórán beszélgetünk. Inkább oda kanyarodok a negyedik ponthoz, a vázlatotokon az van, hogy miért fontos nekünk Jézus valódi istensége és bűntelen embersége. Miért fontos ez nekünk? Nos, azért fontos, testvérek, mert csak így lehetett ő a mi megváltónk, egyszerűen fogalmazva. Csak így lehetett Jézus a megváltónk. Csak igaz Istenként és egyúttal bűntelen emberként. Ha valaki nagyon röviden akarja ezt olvasni, akkor a Heidelbergi KT-t lapozza föl, és ott a 15-től talán 18. vagy 19. pontig kérdésfeleltig olvassa át. Én próbálom most az én saját szavaimmal ezt visszaadni. Tudnélik, a bibliai kijelentésből azt tűnik elénk, hogy Isten üsztervébe csak olyan valaki válthatta meg a bűnbe esett embert, aki egyfelől maga is ember. valódi embernek kellett lenni, mert valódi ember követte el a bűnt, valódi ember vétkezett, és ezért valódi embernek kellett megbűnhődni a vétkéért. Az ember vétkéért más teremtmény nem bűnhődhet meg úgy. Isten nem angyalt küldött, nem Gábriel angyalt küldött, mert Gábriel angyal nem tudott volna igazán olyan áldozatot adni neki, ami kellett volna neki, ami igazán megbékíti az ember iránt. És az ember bűnét nem lehet Gábriel angyalon megbüntetni. Az ember bűnét az emberen kell megbüntetni. Ráadásul egy olyan emberen, aki bűntelen. Mert egy vétkes embert nem lehet mások vétkeiért is megbüntetni. Csak egy vétlen hordozhatja el más embereknek a bűneit Isten tervében. Másfelől az is kitűnik a bibliai kijelentésből, testvérek, hogy csak olyan bűntelen ember válthat meg minket a bűn büntetésétől, aki nem csak hogy ember, hanem Isten is. Mert hogy? Isteni erővel kell rendelkezni ahhoz, hogy valaki elviselje Istennek a haragja, a büntetése súlyát. Végtelen Istennek kell lenni annak, aki az Isten végtelen haragjának a súlyát, az ítéletnek a súlyát el tudja viselni helyettünk. És végtelen Istennek kell lenni ahhoz, aki olyan végtelen értékű áldozatot ad Istennek, amely nekünk Isten megbocsát. Egyszerűen, testvérek, az Isten igét olvasgatjuk, akkor azt látjuk, hogy Isten szent Isten, aki az embert akarja megbüntetni a bűnéért, amely lélek vétkezett, annak kell meghalnia. Ha az ember vétkezett, az embernek kell meghalnia. És más nem tud olyan... olyan értékű áldozatot adni ennek az Istennek, hogy megbékéljen irántunk, csak aki maga is Isten. Ráadásul az Isten büntetés, amivel a bűnt sújtja, az egy végtelen súlyú büntetés. A pokol végtelen, örökkévaló. Ezt a büntetést nem hordozhatja el más, csak egy végtelen személy, isteni személy. Úgy tűnik, testvérek, a Bibliából, hogy Isten megoldotta ezt a problémát. Bármilyen különös nekünk, és úgy oldotta meg, hogy az ő fia, az ő örökkévaló fia, az isteni fiú fölvette magára az emberséget bűn nélkül. A valódi Isten valódi bűntelen emberré lett. Ő az egyedüli ilyen személytestvérek a történelemben. Nincs más ilyen ember, aki egyúttal Isten is lenne, és bűntelen ember is. Nincs. Ez egyedül Jézus. Csak ilyen lehetett a megváltónk, és ilyen megváltó adatot nekünk, az ő személyébe. Olyan valaki, aki olyan, mint mi, a mi büntetésünket elviselheti, olyan Isten, mint Isten, aki az Isten végtelen haragját el tudja hordozni, és végtelen értékű áldozatot tud adni Istennek, hogy nekünk megbocsásson. Csak ő lehet az embernek a megváltója és üdvözítője. Egyedül ő. Nekem is ő a megváltóm, meg nektek is. És hozzá hasonló nem volt, nincs, és nem is lesz soha. Nem válthat meg minket más Isten, Allah. Nem válthatjuk meg önmagunkat, testvéreim. Nincs önmegváltás. Más ember se válthat meg minket. Szentek nem válthatnak meg. Mária nem válthat meg. Senki nem válthat meg. A Dalai Láma se válthat meg. Buddha se válthat meg, senki nem válthat meg. Egy ideológia se válthat meg bennünket, se kommunista, se náci, se progresszív, se konzervatív. Egyetlen egyház se válthat meg, se katolikus, se református, se senki. Egyetlen vallási gyakorlat se vált meg, testvérek, legyen az hétszentség vagy kettő. Nem válthat meg a jóga, a meditáció, az autogén tréning, a transzcendentális meditáció, a jó cselekedetek. Semmi nem válthat meg minket a bűntől és a haláltól, a kárhozattól, csak egyedül Jézus, aki Isten és ember, bűntelen ember. Meg kell világosodjon ezt, testvéreim, a lelkünk előtt, és én nem tudom előttetek megvilágosítani, az Isten tudja előttünk megvilágosítani Jézust, hogy ő a mi egyedüli üdvözítőnk, senki más, mert valódi bűntelen ember, és valódi Isten egy személybe. Hogyha ő nem igaz Isten, és nem igazi, valódi, bűntelen ember, akkor nem beszélhetünk megváltásról. Akkor a kereszténységnek ez az üzenete, a megváltásról szóló üzenet, más szóval evangélium, akkor az egy nagy humbug, egy nagy hazugság, egy nagy félrevezetés, egy hitetés, mert hiába mondjuk mi az evangéliumot, hogy Jézus megváltott minket, és általa megszabadulunk a bűneinktől, és Istennel közösségbe juthatunk, örökre hozzákerülhetünk, és vele való élet után majd megérkezünk a dicsőségbe. Ez nem igaz, ez egy nagy hazugság, nagy ámítás, csalás. Ha Jézus nem Isten, és nem tökéletes ember, akkor nincs evangélium. Az egy nagy semmi. Az egész keresztény hit akkor lehet, hogy egy fájdalomcsillapító, ami segít esetleg elviselni a földi lét problémáit, vagy valami olyan erkölcsi tanítást ad, amit érdemes megfontolni és követni a földi életben. Esetleg egy ideológiának vagy filozófiának lehet minősíteni, ami valami pozitív fordulat ígéretét hordozza, de hát ki tudja, hogy van, mint van ez. Szóval testvérek, Pál apostol azt mondta az első korintusi levélben, hogy ha Jézus nem támad föl a halálból, akkor mi még a bűneinkbe vagyunk. Akkor nincs meg, nem vagyunk megváltott emberek. Nagy bajba vagyunk akkor, ha Jézus nem támad föl, de akkor is nagy bajba vagyunk, ha ő nem Isten és valódi bűntelen ember. Akkor is nagy bajba vagyunk, mert akkor sincs megváltás. És itt kezdjük talán fölfogni azt is, hogy nem valami felesleges teológiai szőrszálhasogatás vagy okoskodás, amikor Jézus valódi istenségét és az emberségét, ami bűntelen volt, boncolgatjuk. Ez nem egy mellékes téma, amiről itt beszélgetünk. Na nem is kell erről beszélni, mert mindenki tudja, mindenki erről beszél. Nem. Álljon meg a fáklyás menet. Pár száz éven keresztül ezekről a kérdésekről óriási viták folytak a kereszténységben, és ma ezek a viták elcsöndesültek. És a kereszténység nem tud a világ elé mutatni egy dicsőséges megváltót. Innen van az egész erőtlenségünk. Hogy kiállnak szószékre karácsonykor is majd a kollégáim, tisztelet a kivételnek, és az emberről beszélnek. Máriáról beszélnek, Józsefről beszélnek, a csillagról beszélnek, a nem tudom miről beszélnek, mindenről beszélnek, a jászolról beszélnek, a szuszogó jószágokról beszélnek, a nem fogadták be, a ide nem fogadták be, oda nem fogadták be, hú, az emberek, az emberek, az emberek, agaz emberek. Jézus meg a sok bába között elvész a gyerek. Érdekes, hogy Jézusról nincs szó. Nem tudnak beszélni Jézusról, testvérek, a kollégáim. Nem tudnak beszélni. Képtelenek. Hallom őket, sajnos. Azért nem tudnak beszélni, mert a teológián tönkretették a hitüket. A teológián azt hallották reggeltől estig több éven keresztül, hogy a Szentírásban, amit Jézusról olvasunk, az egy emberi kitaláció. Azt mindezt csak ráragasztották Jézusra. És hogy milyen volt a tulajdonképpeni, a valóságos Jézus, arról nem tudunk semmit. Megpróbálták a teológiában megtalálni, testvérek, Jézust. A történeti Jézus, mert az, amit itt olvasunk róla, az nem a történeti Jézus. Az, amit itt olvasunk, az csak az, hogy minek gondolták őt, esetleg pár évtized múlva a tanítványai, meg az őskeresztjének, meg az ókeresztjének. Azok itt leírták nekünk, hogy ők minek nézik Jézus. De nem az volt Jézus. Le kell hántani róla mindazt, amit mondtak róla, hogy Isten volt, meg csodákat tett, meg vízzel járt, meg ezek vegyük le róla. És akkor addig hámozgatták Jézust, míg nem maradt semmi a kezükbe. Ide jutottak a 19. század végén, a 20. század elejére a nagy újszövetségi teológusaink, protestáns teológusok. És amikor észlelték, hogy ez egy borzasztó dolog, hát ők nem érezték annyira tragikusnak, de hát ez van. De valakik annak érezték, hogy az így mégse jó, mert a kereszténység Jézus nélkül az most micsoda. Akkor újra kezdték a kutatást a 60-as évekbe. Amikor születtem körülbelül. Na, akkor most megtalálták a történeti Jézus. Tudjátok, ki volt Jézus? Ez szerint a teológia szerint? A mainstream protestáns teológia szerint, tudjátok ki volt? Egy írástudatlan ókori paraszt. Ez marad belőle. Ezt a teológiát hallják a teológián a lelkészek, mint tudományos teológiát, és akkor kimennek a szószékre, és csodálkozunk, hogy nem tudnak Jézusról beszélni? Nem tudják elmondani, hogy Jézus Isten? És egy valódi ember, aki bűntelen volt? Nem tudják az ő dicsőségét felragyogtatni az ember? Ne csodálkozzunk róla. Azt se tudják ők se, hogy ki volt Jézus. Vannak, akik nem ilyenek, hála az Úrnak. De nagyon sokan sajnos ilyenek. Lehet, hogy bementek gyermeki hittel a teológiára, mert bíztak Jézusban, mint megváltó urukban, aztán a teológián kilúgozták az agyukat, meg a hitüket. Úgyhogy már nagyapám azt kellett, hogy kérdezze, a teológiai professzor volt Budapesten, hogy miért van az, hogy bejönnek a teológiára gyermeki hittel emberek, és úgy mennek ki, mint hitetlen lelkészek. Hogy kilúgozzák a szívükből a gyermeki hitet. Miért nem arra szolgál a teológia, hogy megerősítse bennük a hitet, a Krisztusba vetett hitet? A teológiai tudománynak ez a célja. És utána akkor csodálkozunk, hogy a gyülekezetek meg ott tartanak, ahol? Alig van Magyarországon olyan református gyülekezet, amelyik el tudná tartani önmagát. Előregedett gyülekezetek, testvérek. Szomorú. És kutatják, hogy mit lehet csinálni, mit lehet csinálni. És jönnek ezekkel a hamis megoldásokkal, hogy a gyülekezeteket ilyen szociális, jótékonysági intézményé kell formálni, meg a zöld ideológiát kell képviselnünk, és a természetvédelemnek a bástyái kell legyünk. Nyugat-Európában a gender ideológiát kell, meg a homoszexualitást kell hirdetni, és a progresszív ideológia legfőbb bajnoka a luteránus egyház Németországban. A maga 5 millió tagjával. Szóval szomorú dolog ez, testvérek. És azt mondom nektek, hogy bizony, nem hiába való dolog, és nem szőrszálasogatás, hogy itt arról beszélek nektek, hogy kicsoda Jézus a bibliai kijelentés szerint, mert ez nem embereknek a véleménye Jézusról, amit itt olvasunk, hanem Isten beszéde az ő fiáról. Jézus nem azért Isten, mert azt mondta róla János apostol, hogy ő Isten, hanem azért, mert ő Isten. Péter, amikor megvallja, hogy te Isten vagy, te vagy a Messiás, akkor azt mondja neki Jézus, hogy ezt nem magadtól tudod, ezt az én mennyei atyám jelentette ki neked. Mi is csak ennek a kijelentésnek alapján tudhatjuk. A bibliai kijelentés alapján tudhatjuk, hogy Jézus kicsoda. És bizony a bibliai kijelentés úgy leplezi le előttünk, és úgy mutatja be nekünk, mint aki valódi Isten, és aki valódi bűntelen ember. És miért fontos ez? Mert nekünk ilyen megváltó kell. Mert egy angyal nem válthat meg. Mert a szarvasmarhák vére nem válthat meg. Csak Jézus vére válthatott meg minket. A bűntelen Isten fia, aki valódi ember. Arra biztatlak benneteket, hogy ti higgyetek ebben a Jézusba velem együtt. És majd nézzük tovább az ő dicsőségének ragyogását a következő vasárnapon. Hajtsuk meg most a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Urunk Jézusunk, hogy te kijelented magad nekünk a Bibliában, ami a te szavad. Köszönjük, hogy a Bibliában nem emberek véleményével, teológiai látásokkal, egyes őskeresztény csoportok teológiai vélekedéseivel van dolgunk, hanem a te kijelentéseddel, így módon az igazsággal, a tökéletes valósággal. Köszönjük, hogy innen tudhatjuk, hogy te ki vagy valójában. Te mondtad azt, hogy te egy vagy az atyával. Nem mások mondták és adták a szádba ezt. Te mondtad, és úgy is van, mert soha nem hazudtál. Köszönjük néked, hogy te valódi Isten vagy, és köszönjük, Úr Jézusunk, hogy valódi emberré lettél, teljesen bűntelenül, ahogy bemutatnak téged az életrajz íróid. Ők is így láttak, és elmondták, hogy ilyen voltál, bűntelen ember, valódi ember. se nem voltál látszat Isten, se nem voltál látszat ember, valódi Isten ember voltál, bűn nélkül. Így imádtak téged, és így hittek benned keresztjén eleink is, és Isten kegyelméből most mi is így hihetünk benned, és add meg, hogy így hihessünk benned. Nekünk rád van szükségünk, Jézusunk, rád, mint isteni megváltóra, aki az isteni haragot vetted magadra, és isteni életedet adtad olyan értékként, ami végtelen értékű az Istennek, hogy megbocsásson nekünk. Köszönjük, hogy a helyünkre állhattál, mert valódi ember voltál, és rólunk vettél el minden károsztatást. Köszönjük néked, hogy ezeket a titkokat a Szentírásból ismerhetjük meg, és kérünk, segíts, hogy ezeket el tudjuk hinni, magunkévá tudjuk tenni. És tudjuk elmondani mindnyájan, hogy te vagy az én megváltóm, örök Isten fia, és valódi bűntelen ember egy személyben, Názáreti Jézus. Segíts minket, hogy le tudjunk előtted borulni, tudjunk téged imádni most is, és mindörökön örökké, és köszönjük néked, hogy ezben az imádatban találjuk meg a mi igazi örömünket, boldogságunkat, életünknek az értelmét. Köszönjük néked, hogy imádkozhatunk az egyházunkért, ezért a sokat próbált egyházért. Könyörülj meg a teológiai oktatásunkon, könyörülj meg lelkipásztorokon, adj lelki megújulást minden szintre, és add, hogy a mi református közösségünk hadd legyen ezen a karácsonyon is, és mindenkor az evangéliumnak, a bibliai evangéliumnak a hirdetője. Könyörülj rajtunk, hogy ne állíthassanak át bennünket, akár teológusok, akár egyházi vezetők, más pályára, mint ahová te elindítottál minket. Hadd legyünk a te hűséges tanúid. Köszönjük néked, hogy imádkozhatunk a világunkért. Látod ezt a háborúktól és háborúságoktól gyötört világot. Látod a háborútól begőzölt embereket. Könyörülj meg, és adj békességet a mi időnkbe földön. Könyörülj meg, és ha lehet, óvjál meg minket háborúságtól. Szomszédunkban is, és máshol is a világon csöndesítsd a háborúkat, és könyörülj meg, hogy ne üzletet lássanak ebben, hanem valami szörnyű tragédiát azok, akik ezt szorgalmazzák. Könyörülj meg, és adj békességet, békesség fejedelme. Köszönjük néked azt, hogy rád bízhatjuk hazánkat, rád bízzuk, Urunk, magyar népünket, hogy von magadhoz ezen az ünnepen sok honfitársunknak a szívét, lelkét, add, hogy meglássák a te dicsőségedet, és leboruljanak előtted, imádva téged. Könyörülj meg rajtunk, hogy ne csak névleges keresztjén nép legyünk, hanem a szívünk legyen valóban a te imádód. Kérünk téged a gyülekezetünk szenvedőiért, betegeiért, állj mellettük, és gyógyítsd őket, erősítsd őket hitükben is, a kedves előtted testükben is, add vissza egészségüket, és hozd el közénk őket. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk magunkat ezen a napon is. Dicsérünk és magasztalunk téged, örökkévaló Isten fia, bűntelen, valódi ember, Úr Jézus Krisztusunk. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket, a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem, hogy a jövő héten a szokott időben megtartjuk a gyülekezeti alkalmainkat. Nem sorolom el újra. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Ifjúsági órákra, énekkarra, hittanórákra, bibliaórára, imaórára, megszokott időben. Jelzem a testvéreknek, hogy gyülekezeti karácsonyra kit fogunk tenni egy kis ívet. Tavaly is kértük, hogy iratkozzunk föl, akik szeretnének jönni, majd ez advent 4. vasárnapján szokott lenni, délután. Most is azt kérem majd, hogy aki szeretne jönni, az iratkozzon föl, hogy pontosan tudjuk itt a különböző adagokat kalkulálni, ajándékokat és egyebeket. Tehát ki lesz téve oda egy kis papír, hogy, és iratkozzatok föl, hogy én szeretnék jönni feleségemmel, gyerekeimmel, ennyi és ennyi fő. Jelentkezzetek erre, kérlek. Harmadszor pedig örömmel hirdetem, hogy esküvő készül gyülekezetünkben. Dr. Nagy Kristóf Pál jegyzette eljövendő házastársául Brockhauser Katalint. December 27-én 11:40-kor kerül sor az ő esküvőjükre itt az újszegedi templomban. Isten vigye teljesedésbe a házasulandók szent szándékát. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, a záró éneket énekeljük, a 286. énekünket. 286. Énekeljük el az első 7 versével, és utána a nemzeti imádságunkkal, a himnusszal zárjuk a mai templomi Isten tiszteletünket. Tehát 286, első 7 versét, utána pedig a himnuszunkat énekeljük. Jer, dicsérjük az Istennek fiát, a szép szűznek áldott szent magzatját. himnuszunkat énekeljük. Áldás békességét.